Tetéssel igéje, az imént hallott bibliai szakaszban van, olvasom Pál apostolnak a Korintusiakhoz írt első levele 7. részének 24. versét. Mindenki abban maradjon meg Isten előtt testvéreim, amiben elhívatok. Kedves testvéreim, a biblia tudósok azt tanítják, hogy a két korintusi levél olyan, mint két tágasra nyitott ablak, amin át be lehet tekinteni Pál apostol szíve legmélyére. Ez valóban meggyőződésem szerint is így igaz. Ebben a két levélben szól az apostol a legőszintébben, a legmélyebben, a legszenvedélyesebben. Kitűnik, hogy mennyi küzdelme volt, mennyi öröme, mennyi megszégyenülése, keserűsége, harca, kétségeskedése. Szóval ez a két levél valóban betekintést enged az apostol szívébe. Meggyőződésem szerint ezen a nagy igazságon belül ez a fejezet, amiből most olvastam igét, 1 Korintus 7, ez meg hasonlítható ahhoz a külön kis ablakhoz, amelyen át az apostol gondolkodásába és a gondolkodásán túl a szívébe lehet betekinteni. A gondolkodásába és azon át az érzéseibe, érzületébe, lelkületébe. Úgy történt a dolog, tudnék, hogy Pál apostol alapította a missziói útjai során egyébek közt a korintusi gyülekezetet is, aztán tovább megy, és nagy tűz támadt a korintusi gyülekezetben. A Szentlélek tüze gyulladt meg ott a gyülekezetben, és nagy munkát végzett a Szentlélek. Nagy győzelmek, örömök, gyógyulások, mindenféle lelki ajándékok hatalmasodtak el. Ez jó dolog volt. De ezekkel együtt nagy zavarok is támadtak a gyülekezetben. A nagy mozgásban nagy bizonytalanságok is támadtak, különféle csoportok alakultak, túlzásba vittek bizonyos dolgokat, problémás lett sok minden, és ezekkel elmentek az apostolhoz, valakit megbíztak azzal, hogy válaszoljon az apostol az időközben fölvetődő kérdésekre. Levelet vitt az illető, akkor összeszámlálták a legsúlyosabb kérdéseket, amelyik megkínozzák a gyülekezet életét, és az apostol válaszol. Az első korintusi levél gyakorlatilag a válaszok hosszú sora. Fölvetett kérdéseket, tehát nem egy elméleti teológiai tanulmány, hanem nagyon gyakorlati és érhető konkrét kérdésekre adott válaszok sorozat. Ez a 7. fejezet például főként a szerelem, házasság, család, elválás, újraházasodás, szűzesség, megtartóztatás kérdésével foglalkozik. Rengeteg ilyen probléma vetődött föl, vegyes házasság, az egyik fél hívő lett, a másik nem, hogy elváljanak, tartsanak ki egymás mellett. Szóval ilyen kérdéseknek a tömkelege jött, és erre válaszol az apostol. És ez tényleg kicsit rossz májúan mondom, és ekközben például a rabszolgasság kérdésével is foglalkozik. Vajon véletlen az, hogy amikor a házasság ügyeivel foglalkozik, akkor mellesleg a rabszolgaságot is oda veszi? Lehet rossz májúan mondani, de ez tényleg esik el a fejezetet. Itt tárgyalja a rabszolgasság kérdését is, és nem véletlen, egy egész kicsit is lélek elemző tudomány kell, és az ember érti. A gyülekezetben sok nő volt, aki átélte a Krisztusban a felszabadulását, és aztán ment haza egy férfi uralmú társaságba, társadalomba, és ott vissza kellett zökkennie a régibe, abból a boldog újból, amire Krisztus felszabadította őt. Hát világos, hogy apostol ezt oda sorolta, hogy hát ez egy kicsit olyan, mint a rabszolgaság. Na de hát ezekkel a kérdésekkel foglalkozik az apostol ebben a fejezetben, az 1 Korintus 7-ben, és ez valóban olyan ablak, amelyen át a gondolkodásába lehet betekinteni amely gondolkodás rendkívül jellegzetes, korhoz kötött és Istenhez kötött egyszerre, hogy azzal abban gyönyörködtem egy kicsit a készülésem során, hogy kibogoztam azokat a motívumokat, amelyek meghatározták Pál apostolnak a gondolatait. Ebből az egy fejezetből legalább 7 ilyen jellegzetes motívumot ki lehet olvasni, ilyen mozgató erőt, ami az ő egész gondolkodását irányította, meghatározta. Szeretném, ha érdekelne titeket, hogy miféle gondolatok vitték Pált a konkrét gondolkodásban. Hát például a legelsőnek említem ezt, hogy az Úr jön hamar. Tehát ne bibelődjetek olyan sokat ezekkel a dolgokkal. Nem olyan fontos rabszolga, vagy nem, vagy feleség, vagy férj, vagy elváltál, meghalt a házastársad. Nem olyan nagy dolgok ezek. Jön az Úr hamarosan. Ez az egyik hatalmas motívum, másik gondolkodásával. A második motívum. Ám de ebben a rövid időben, ami még rendelkezésünkre áll, a misszió nagyon fontos, és ne botránkoztassátok meg az embereket, ez a második motívum, ne botránkoztassátok. Nektek keresztjénül sokkal szabadabban lehetne már élni, de ezt nem értenék a többiek, és a Krisztus ügyben ütköznének meg, tehát ne botránkoztassátok a többieket. A harmadik motívum. Azt mondja Pál, nagyon sok dologra maga a természet megadja feleletet. Természeti törvények érvényesek, szexualitásra, családra, emberi életre. Ma már kicsit meg lehet kérdezni, hogy igazán ismerte Pál a természet törvényeit. Na mindegy, ha nem is ismerte pontosan, az nagyon fontos a hívő ember számára is, hogy ő ezt fórumnak tekintette, vagy motivumnak tekintette. A természet törvénye meghatározza az emberi életet. Ez ebben a fejezetben is megszólal ez a hang. Aztán nagyon figyelemre mérte a negyedik motivum, azt mondja Pál, én nem akarlak megterhelni titeket vallásos szabályokkal. Elég van, hogy a vallás általában a terhek, tehertételek, a csinálni valók, áldozni valók, bőjtölni valóknak a tudományát. Én ezt nem akarok titeket megterhelni. Ez világosan kicsinik szintén ebből. Aztán kitűnik az is, hogy én élek valamiféle meggyőződésben, és ha megkérdeztek, én szívesen válaszolok a ti kérdéseitekre. Tehát ez az én véleményem, és ez nem biztos, hogy azonos a Krisztus szavával. Jó lenne, ha sok teológus és prédikától komolyan venni azt, amit itt Pál apostolon ülön ebben a fejezetben. Egyik problémára azt mondja, hogy ezt pedig én mondom, nem az Úr. Tehát Pál világosan tudott különbséget tenni, hogy abban van egy konkrét család, így mondom, hogy főként ilyen házassági szerelmények vannak, azon vannak konkrét családi problémák, kérdez, hát én válaszolok. Na de én nagyon jól tudom, hogy ez az én szava, nem az Úr szava. Tehát itt van egy halálza az ő gondolkodásában, hogy én keresem az igazságot, van is valami tudományom, meggyőződésem, de azért én ezt nem mondom, hogy ez az Úr szava. Nagyon érdekes, hogy Bibliává lett ez a mondat, hogy ez nem az Úr szava, ez az én szavam. Ebben az lenne a megtűnőrendő, senki sem mondja, hogy amit ő mondan, az Úr szava. Nem, hát nekem is van meggyőződésem a szomszéd prédikátornak is, és csöndesen mondjuk, hogy hát ez az én meggyőződésem. Hát Pál legalábbis ilyen alázatban, ilyen csöndességben dolgozott, és írt és prédikált. Aztán a hetediknek veszem ezt a meggyőződését az apostolnak, hogy ti magatok olyan állapotban vagytok, hogy ha jól odafigyeltek, magatok is megtaláljátok a választ. Ti magatok is megértenitek. Ebben visszautal Jézusra, tényleg ez volt meggyőződése. A 17. versben ezzel kezdtem, mindenki éljen úgy, ahogy az Úr adta neki. Nincs szabály, nincs recept. Mindenki úgy éljen, ahogy az Úr adta neki. Él az Úr, személyes kapcsolatban vagytok az Úrral, ne engem kérdezzetek, tudakoljátok az Urat, az Úr megadja. Mindenki éljen úgy, ahogy az Úr adta neki, ez mindenféle kazuisztikát, ilyen esetekre szabott törvényrendszer semmissé tesz. Az egyház az diktálja, hogy ki volt a család tervezés. Miért tudod? Éljen mindenki úgy, ahogy az Úr adta neki. Hogy merészel valaki végérvényes rendelkedést azért, amikor ez benne van a Bibliában. Az egyház megkérdezhet, hogy kapcsolatban vagy az Úrral. Megbeszélted az Úrral a dolgot? Megbeszélted, akkor nekem már nincs több szava. Csak arra emlékeztethet az egyház, hogy él az Úr, lehet vele kapcsolatot teremteni, és a következtetés az, hogy mindenki éljen úgy, ahogy az Úr adta neki. Ugyanebben a fejezetben följebb van egy ilyen mondat. Azért már én szeretném, ha ti is úgy volnátok, mint én, csak akkor éppen az ő saját nőtlenségére gondol, hogy nem. Nőség nem hálaszott egész életében, én tulajdonképpen szeretném, mert az nagyon, nagyon hasznos dolog az Úr szolgálata szempontjából, szeretném, de azt mondja, viszont mindenkinek saját kegyelmi ajándéka van Istentől, kinek így, kinek amúgy. Szinte fölöslegesen, de én hozzáteszik, kinek így, kinek amúgy. Lehet ennek alapján kimondani a papi nőtlenséget, azért mert pár tényleg nőtlenülés. Azt mondja, én tulajdonképpen szeretném, de mindenkinek saját kegyelmi ajándéka van. Ezt reszítette az egykár, ezt a saját kegyelmi ajándékot, és ehhez visszatért a reguláknak a világába. És minél merevebb egy közösség, akár egy világszervezet, akár egy százfőből álló kis szekta, minél merevebb, figyeljétek meg, annál több regulát állít föl, hogy márpedig csak az a Krisztus követője, aki ezt meg ezt teszi. Mintha nem is volna egy fontos hét a Bibliában. Tehát mondom, testvéreim, azért is érdemes ezt a fejezetet tanulmányozni, mert ebben egy fantasztikusan gazdag minősítést kapunk a kereszténységet. Mi az, hogy keresztény? Az első időknek itt van egy hiteles tanúságtétele, ezen az ablakon át be lehet látni Pál gondolkodásába, alázatába és az egész gondolkodási módszerébe, és úgy lehet alkalmazni a kereszténységet a 20. századnak a dolgaira. Már említettem egy kicsit erősen ezt a halálosan súlyos problémát, hogy rabszolgaság. Valóban itt a rabszolgaságról is beszél egyebek között Pál. Hallottátok ezt a néhány szót. Rabszolgaként hívattál el, ne törődj vele. Ha viszont szabaddá lehet, inkább élj azzal. Hát ez a világ kereszténységnek egyik sarkalatos egzegetikai problémája, ez, hogy tulajdonképpen mi van ebben a mondatban? Hát én is igen, vagy nemet mond Pál a dologra. És nem tudom, ki tud jobban magyarul, mint én, nem állítom, nagyon tudok magyarul, de szerintem ez egy kicsit ködös. Ez a magyar fordítás, egy kicsit homályos. Még egyszer hallgassuk meg. Rabszolgaként hívattál el? Ne törődj vele. Ha viszont szabaddá lehet, inkább élj azzal. Mivel? Rabszolgasággal vagy a szabadsággal? Tudni, ha egyértelműen azt mondja, hogy a szabadsággal, akkor ezt így kell volna fordítani. Rabszolgaként hívattál el? Ne törődj vele. Ha viszont szabaddá lehetsz, én azzal. Ez egyértelmű lenne. De miért kell így azt, hogy inkább? Ez az inkább egy kicsit közösít, hogy inkább én amazzal, a rabszolgaságról. Aki tud magyarul, az ízlelgessel. Tulajdonképpen mikor ebben a mondatban, de legalábbis homályos. Ezt el kell ismerni, legalábbis homályos ez a mondat így. Tehát figyelj, rabszolgaként hívattál el, ne törődj vele. Ha viszont szabaddá lehetsz, inkább élj azzal, amazzal, vagy ezzel. Na testvérek, nekem az a szokás, hogy ilyen vitatott helyről van szó, akkor megnézem a fordításokat. Igazán mondom, hogy legalább 10 fordítást megnézek különböző nyelveket. Magyarul, angolul, németül, franciául, ezt is megnéztem, és nagyon érdekes az, amire jutottam. a nagyon sok fordítás közül kettőt becsül a világ teológiai közvéleménye, különösen két fordítás. Egy az angol száz világból egy professzornak, egy Barclay nevű professzornak a saját fordítását az a legtöbbre becsülik az angol száz világban, és egyebek között a franciáknak van egy csodálatos fordítása, amit úgy neveznek, hogy a Jeruzsálemi Biblia. Egy tudós társaság dolgozott együtt, és mert ezt tekintik a másiknak. Én magam is, amennyire a kutatási lehetőségeim adódnak, ezt a kettőt tekintem végsőnek. És itt erre nézve is megnéztem ezt a kettőt, és rendkívül érdekes, hogy ezek ketten is nem értik egymást, illetve egyik másmód, mint a másik. Kiírtam, hogy hogy fordítják ők, és figyeljük meg, hogy mennyire bizonytalan tulajdonképpen a dolog. Az angol fordítást olvasom először. Rabszolga voltál, amikor elhívott az Úr, ne gyötörd magad vele, de mégis, ha elnyerheted a szabadságodat, jobban teszed, ha kihasználod ezt a lehetőséget, mint hogyha visszautasítod azt. Ez az angol. Tehát lehetőséged van attól a szabadulásra, jobban teszed, ha kihasználod, mint ha visszautasítod. Ez az angol fordítás. A Jeruzsálemi Biblia ezt mondja. Az eleje ugyanaz, rabszolga voltál, amikor elhívott az Úr. Ne gyötörd magad bele, folytatás. Sőt, ha szabaddá lehet, inkább fordítsd hasznodra a te rabszolga állapotodat. Ez a Jeruzsálemi fordítás. Ez mit mond? Igen vagy nem? Ez nemet mond a fölszabadulás lehetőségére. Azt mondja, sőt, ha szabaddá lehet, inkább fordítsd hasznodra a te rabszolga állapotodat. Itt van a világ két legnagyobb tudósának, szerintem két legtudósabb társaságának a véleménye szöges ellentétes. Ugyanerre egy gondolatra van, hogy tényleg Pál görög szava, amennyire én is értek hozzá, itt értelmezhető, így is, úgy is. És végül is, hát akkor mi az apostol gondolata? Megvallom, én érzelmileg, talán gondolatilag is, meg érzelmileg is, e helyen oda sodródom a jeruzsálemi francia bibliafordítás mellé. Tudnélik, az egész ugye kontextus, a következő mondatoknak a hangulatát valóban azt támasztja alá, amit ez a fordítás mond, még ha szabaddá lehet is, fordítsd hasznodra a te rabszolga állapotodat. Vagyis az angol azt mondja, hogy ha lehet, élj a szabadulás lehetőségével, a francia azt mondja, hogy ha van is szabadulási lehetőség, maradj a régi állapotodban. Mondom, a nyelvtan nem igazít el, de az összetűnés egyértelműen a Jeruzsálemi Biblia mellé áll. Tudnék, figyeltétek, hogy kétszer is van ebben a részben, amit felolvastam. A 20. vers azt mondja, mindenki maradjon meg abban a hivatásban, amelyben elhivatott. Maradjon. Az utolsó mondat is. Mindenki abban maradjon meg Isten előtt testvérek, amiben elhivatott. Tehát nyilván a francia biblia fordítás az nem a nyelvtanra támaszkodik, hanem az összefüggésre. Ebben az összefüggésben a apostol egyértelműen kimondja, hogy amiben elhívott az Úr, ha éppen özvegy voltál, maradj özvegy ember és várd az Urat és ne törődj házasságiakkal. Szűzlány voltál, ne foglalkozzon az nagyon a házasság kényszer, minek erre a rövid időre. Maradj abban, amire elhívott az Úr. Tehát az apostolnak a vezér szava ebben a gondolatmenetben az, hogy maradj abban az állapotban, vagy ne akarj kitörni belőle, ne akarj változni. Idáig jutottam a úgynevezett egzegetikai, a biblia tanulmányozási munkámban, és akkor, mint egy villámlás úgy hasított bele a gondolataimba, egy rettenetes ellenmondás. Hát álljunk meg, de hiszen a Bibliának az alapszava nem az, hogy maradj, hanem az, hogy menj. A Bibliának az alapszava az, hogy menj. A Bibliának az alapmondja, hogy Isten nem mondta a zsidóknak Egyiptomban, hogy maradjatok ott a rabszolgaságban, bár nehéz, maradjatok, majd én veletek leszek és segítelek titeket elhordozni. És azt mondta, gyertek, én kihozlak titeket Egyiptomból. Vagy az egésznek a kezdete, Ábrahám. Nem azt mondta, hogy maradj ott Úr városában, és ott legyél jó zsidó vagy jó ember. Hagyd ott és gyere ki. És fussatok ki Babilonból. És töménytelen sok textus van, ami mutatja, hogy a Bibliának az alapszava igenis nem az, hogy maradj, hanem az, hogy menj. Hát itt bizony megtámkodottam én se kicsit, amikor ide jutottam ebben az elmékére. Most akkor mit prédikálja? Vagy mi az igazság? Hát benne van a Bibliában az, hogy menj, fuss, hagyd el, jöjj ki, zarándokolj, zarándok nép vagyunk, mozgás, a halál a megállás. Ez a Bibliának a nagy lendítő mondata. És ugyanakkor lám, itt van Pál, leteszi a garast, hogy maradjatok. Testvérek, nem olyan nehéz erre megtalálni a megoldást, csak hát gondolkozni kell nagyobb-nagyobb tágasságban, nem a betűnek a szűkösségében. A korintusi problémában teljesen világos számomra az apostol szava. A korintusiak igenis megmozdultak, kimozdultak, mentek, sőt, rohantak, szárnyaltak. Olyan gyorsan mentek, hogy azt mondta Pál, no, azért már sok, kicsit nyugodtan, kicsit nyugi, maradjatok egy kicsit nyugodtan. Tudjuk, aki ismeri a korintusiak, olyan szabadságra jutottak már, azt mondja, hogy kibontották a hajukatot, hát akkor az illedelem azt mondta, hogy bekötött fejjel járni. És férfiak és mindenki egy olyan fantasztikusan megragadott szabadságban ér, azt mondta Pál, no, vigyázat, ez már nektek is károkra lesz, a missziónak még inkább, mert megbotránkoztatjátok a többieket. Tehát azt lehet mondani, hogy itt az apostolnak a szava lelki gondozói szó, lelki gondozói értelme mondja, hogy maradjatok nyugton, nyugalom. Tehát nem lehet azt mondani, hogy itt meghazudtolja Pál a Bibliának a lendületét, az Istennek a lendítő erejét. Na de azért mégis, aki gyermetegül olvassa a Bibliát, ilyen átfogó gondolkodás nélkül, szintetizáló gondolkodás nélkül, csak úgy egy-egy textusnál elakad, az bizony azt mondta, hogy hát Uram Isten, hát itt a legteljes ellenmondás van a Bibliában. Egyszer olvasom, hogy fussatok ki Babilonból, itt meg azt mondja, hogy maradjatok nyugton. Hát most Uram Isten, tegnap ezt olvastam, elkezdtem futni, kezembe veszem a Bibliát, hogy azt mondja, hogy maradjatok, hogy mit csinálja? Fussak, maradjatok, zarándokoljak, letáborozzak. Kiérezem a dolgot, pedig tesek, ha valaki becsületesen olvassa a Bibliát, de csak ugye a részleteknél akad el, akkor bizony megkínozza őt ez a kérdés. Csak hát elárulom, hogy legtöbben úgy olvassátok a Bibliát, bocsássatok meg, ha sértés, legtöbben úgy olvassátok a Bibliát, hogy van egy előre kész vallásos rendszeretek, és ami azt a rendszert erősíti, azt meghalljátok a Bibliában, ami annak ellene mond, azt figyelmen kívül hagyjátok, és így szépen békességben vagytok a saját rendszeretekben, de az nem az Úr szava, az nem a kereszténység, az a ti saját előre fabrikált vallásos rendszeretek. Ha igazán becsületesen olvasnátok a Bibliát, akkor összezavarodnátok, de hiszen mást is mond a Biblia, nem csak azt, amit én gyerekkoromtól fogva hiszek, mert bizony mond más, sok más mond, nem csak azt, amiben felnőttél. A Biblia igazából bombázza azt a zárt vallásos rendszert, amiben éltek. És hogyha nyugodtan éltek egy zárt vallásos rendszer, akkor azt jelenti, hogy annyira szent a saját vallásos gondolkodásotok, hogy a Biblia bombázhat, ahogy akar, egyik fületeken bemásítom, ti nem zavar. Tehát mondom testvéreim, hogy aki gondolkozó, olvassa a Bibliát, az igenis eljut oda, hogy rettenetes ellenmondások vannak a Bibliában. Hát kell lenni nagyobb, hogy az egyik azt mondja, hogy fussál ki, mozgás, zarándokolás, meg azt mondja, hogy maradjatok, úgy maradjatok, ahogyan elhívott az út. Na testvérek, mi a feloldás ebből? Mert benne nagyon boldog feloldás van ezekből az ellenmondásokból. Nagyon boldog feloldás van. Az az egyszerű igazság, hogy a Biblia nem receptkönyv. Nem recepteknek az üzeménye. Ilyen helyzetben ezt kell csinálni, olyan helyzetben azt kell csinálni. Elég baj az, hogyha valaki receptgyűjteményt csinál a Bibliából, mert eleve megrontja az írásoknak a szellemét. A Bibliában emberekről van szó, akik megharcolták az engedelmességet, emberekről van szó, akik ellenmondásokban, önellenmondásokban küzdködve keresték az igazságot. A Biblia üzenete végső soron az, hogy küzdködve, gyötrődve az ellenmondásokon, a belső saját ellenmondásaikon, ezen küzdködve keressük az igazságot. Úgy éppen beszéltem erről a hármasságról, csak fölmutatom még egyszer a táblát, a mai lélektannak egyik legnagyszerűbb irányzata szerintem az emberi ismeretet, önismeretet három dimenzióra osztja. Van bennünk a szülő, a tekintély, az örökség, a szentség, a régiek, amelyek bevésődtek az idegrendszerünkbe, a szülő, van a gyerek, mindegyikünkben megmaradt a gyerek, aki pityereg, aki keserű, aki dühös, aki fél, aki szorong, van bennünk a gyerek, és hát az a feladat, hogy legyen bennünk felnőtt. A szülői meg a gyereki adatokból dolgozzunk ki magunknak egy felnőtt magatartást. Most ez azért érdekes most ebben a vonatkozásban, mert lehet a Bibliát úgy olvasni, hogy a Biblia a szülőkönyv. És a Bibliában vannak a parancsok, hogy itt van a szülő. A Biblia a szülő személy, aki megmondja, hogy mit kell csinálni. Vagy a Biblia a gyerekek, jaj, a félelem, jaj, itt van az, hogy hogyan fogok elkárhozni. A gyerekek szorongásoknak a könyve lehet a Biblia. Holott szerintem a Biblia a felnőtteknek a könyve. A felnőtteknek a könyve azoknak a könyve, akik keresik az igazságot. A Biblia adataiból is, a természeti törvényekből is, ahogy Pál is. Az egész valóságból keresik az igazságot. Na, befejezem testvéreim azzal, hogy ezen belül azért Pál apostolnak természetesen van egy vezér csillaga, ami fölragyogtat előttünk. Itt már Augustinus kimondotta ezelőtt 1500 évvel, hogy ama et fac quod vis. Szeress, és aztán csinálj, amit akarsz. A szeretet legyen a vezér elved, aztán majd megmondja a szeretet, hogy mit kell csinálni. Ama et fac quod vis, mondta Augustinus. Ehhez én azt a kiegészítést tenném, ama Christum et fac quod vis. Szeresd Krisztust, és aztán ő eligazít téged. A Biblia végső soron erre akar minket édesgetni, hogy magamnál jobban, a szerelmesemnél jobban, a gyerekemnél, anyámnál, mindenkinél jobban a Krisztust szeressem. És ha a Krisztust szeretem, ő megmondja. Hát ez az, ami ebben a igerésben is van. Mindenki éljen úgy, ahogy az Úr adta neki. Ám de ehhez az kell, hogy szeressem az Urat, nagyon szeressem, még annál is jobban, napról napra jobban szeressem, figyeljek rá, a tőle jövő inspirációkat vegyem komolyan, ha azok az inspirációk az én előítéleteimet, szerelmeimet, dolgaimat megítélik, akkor engedjen megítélni. Tehát ez nem olyan egyszerű, hogy ahogy az Úr adta, nem úgy, hogy az Úr adta, itt a Biblia, ebben benne vagy, hogy adta az Úr, nincs benne. Nincs benne, mivel hogy adta az Úr. ez a Biblia azt mondja, hogy hogyan kell szeretni Jézust. És hogyha nagyon szeretem, még jobban szeretem, akkor az Úr megadja, hogy mit kell csinálni. Tehát kifutni, vagy maradni. Ugye itt a házasságról van szó, csak mint egy záró mondatot. Általában az elég nyilván, hogy a házasságok egy-egy lehetetlen vállalkozás. A realitás azt mutatja, minden házasság lehetetlen vállalkozás. Ez előbb-utóbb kiderül, előbb még úgy beközösíti a szerelemnek a mámor, de aztán hamar kiderül, minden házasság lehetetlen emberi vállalkozás. Most jön azt az, hogy kifutni, vagy maradni. Kifutni, vagy maradni. Nem igaz ez a mered, hogy maradni, 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 ez az Isten szava. Ez nem igaz egyszerűen meggyőződésre. Ez olyan törvény, ami már vét. Ez ellen a feszültség ellen, hogy időnként menni, időnként maradni. Hogy a te házasságod, a te lehetetlen házasságod, szenvedésekkel teli házasságodra, mi az Isten gondolata, kifutni vagy maradni, nincs rá szabály, nem igaz. Az egyház túllépi a hatáskörét, hogyha megmondja, hogy mi a szabály. Azzal, hogy szeresd az Úr Jézus Krisztus, és kész, szeresd, még jobban szeresd, még jobban szeresd. És őtőre vedd azt, hogy maradni, vagy menni. Ez az én meggyőződésem. A Bibliában ilyesmiről van szó, lélekről, Szentlélekről, élő Krisztusról, vele való szoros kapcsolatnak a lehetőségéről. Szeresd Krisztust, aztán ő megmondja, és kiki éljen egyik így, másik amúgy, aki így cselekedett, az legyen áldott az Úrral, közösségbe tette, a másik amúgy is, ne ítélgessük egymást, mint hogy Korintusban már kezdték egymást ítélgetni, ne ítélgessük. Csak azt kérdezzük, hogy testvér, az Úrral beszélted meg? Igen. Nincs több szava hozzá. Család, azt mondja, ez mind belekalkulálhatod, ez mind nem lényeges. Abban a végső igazságban, hogy nem receptek gyűjteménye a Biblia. Szeresd az Urat, és ő vele beszél meg, aztán légy az Úr szavának engedelmes. Menni vagy maradni. Mind a kettő isteni lehetőség, hogy neked mi a feladatod, azt az Úrral való még szorosabb kapcsolatban kell tisztázni. Köszönjük szépen!